Kulcsra kész. Épít, bérel, vásárol. Kárpát Iván ingatlan piaci műsora.
Jó napot kívánok, köszöntök mindenkit, Kárpát Iván vagyok, a stúdióban pedig dr. Nagy Zoltán ügyvéd.
Én is jó napot kívánok, szervusz.
Szia Zoli, tehát akkor a hallgatók ebből már kitalálhatták, hogy ma ingatlanokkal kapcsolatos jogi kérdésekre fogunk válaszolni, főleg Zoli. Mondom a telefonszámokat lassan, mert kaptam figyelmeztetést, hogy mindig csak elhadarom, tehát 24 07 953, 24 06 953. És akkor a Viberen is lehet írni, ez a 30-30-30-953, úgyhogy ha vannak kérdések, akkor neki mélyenek minket. Így a műsor elején szoktunk szemezgetni az ingatlanjog Facebook csoportnak a kérdéseiből, amit most is mindenkinek a figyelmébe ajánlok, és a Zoli által moderált és szerkesztett oldalról van szó, ahol hát általában olyan kérdések merülnek fel, ami itt is releváns szokott lenni. Szóval még egyszer elmondom a telefonszámot, 24 06 953 és 24 07 953. Lehocki Miriam már várja a telefonokat. Technikus kollégám Kemény Dániel és Kamasz László a szerkesztő, őket még nem említettem. Tehát akkor nézzünk egy ilyen történetet. Hát ez érdekes. Szóval ingatlanomat a vevő készpénzben szeretné kifizetni, 50 milliót cashbe. Ez a mai világban hogy néz ki?
Vannak ilyen igények, vevői és eladói oldalról is felszokott az ilyen merülni. Itt az ügyvédnek is van némi felelőssége abban, hogy ezt hagyja-e vagy nem hagyja, illetőleg tesz-e ezzel kapcsolatos bejelentést a megfelelő helyeken, vagy nem tesz. Abban az esetben, hogyha itt a vevő kérte azt, hogy készpénzben fizetésen, igen, ugye? Itt azért...
Tehát
mindig mondjuk azt, hogy gyanúsabb, hogyha a vevő kéri, hiszen ez azt jelenti, hogy neki van otthon 50 millió forintja, ami felvethet bizonyos kérdéseket, tehát itt az ügyvéd és az eladó részéről is érdemes óvatosan eljárni. Én azt gondolom egyébként, hogy az eladó nyugodtan mondhatja azt, hogy ő átutalásra kéri ezt a pénzt, vagy legrosszabb esetben egy közös banklátogatás keretében.
Hát igen, hogy akkor tessék bejönni a bankba, van, befizetni, mert hogyha nyilván, hogyha nem tudja igazolni a jövedelmet, ugye a banknál azt hiszem 2 millió forint fölött.
Így van, ez egy külön igazolást igényel ez a pénzösszeg, és nyilván a pénz valódisága is egy kérdés lehet.
Ha valaki nem akar bemenni egy bankba, akkor azzal talán ne...
Legyünk óvatosak,
mert akkor bár hallok én is ilyen történeteket, hogy Magyarországon élő külföldiek egy nagy üzleteket visznek, akarnak lakást venni, megjelennek.
Lehetséges egyébként, hiszen, hogyha elindul egy ilyen láncolat, hogy mindenki elad egy lakást és vesz belőle egy másikat, és lehet, hogy valamikor bekerült egy készpénz a rendszerbe, és lehet egyébként, hogy a kérdésbeli vevő is fel tudja mutatni azt az adásvételi szerződést, amelyben ő eladott egy lakást, és ott a vevőjétől 50 millió forint készpénzt kapott, akkor egy ilyen megnyugtatóbb a helyzet, legalábbis ilyen pénzmosásos összefüggésben. A pénz valódisága kapcsán meg mindenképpen óvatosnak kell lenni.
Egyébként, hogyha eladta az illető ennek a vevőnek, és már a birtokába kerül annak a vásárlónak, aki ugye ezt a cash-el kifizette, és kiderül, hogy ez a cash, ez mondjuk valamilyen bűncselekményből származik, akkor a hatóságok visszacsinálhatják ezt az egész történetet. Vagy onnantól kezdve a pénz marad annál, aki megkapta, és majd az ingatlant, vagy azt adott tárgyat foglalja le a hatóság.
A pénz valódiságával kapcsolatos utóbb felfedezett problémák az ügyletet nem fogják befolyásolni.
Nem fogják érinteni. Tehát nála nem kopogtathat a rendőrség, hogy bár ugye autóknál van olyan, hogy az ember véletlenül ugye lopott autót vesz, és hiába volt olyan jószemű vásárló.
Úgy értem, hogy magát az adásvételt nem annulálja az, hogy kiderül, hogy hamis pénzzel fizetett.
Attól, aki eladta, és ezt rendesen jó hiszeműen, és nála van a pénz, azt a pénzt tőle a hatóság már nem veheti el, ha kiderül, hogy amúgy ez a vevőjének valamilyen illegális úton jutott, arra gondoltam.
Az a része már rendben lesz.
Az már az neki eladott, és az új vevőnél lévő ingatlant fogja érteni, azt foglalhatják le, stb. Illetve tudja igazolni az, aki eladta, hogy ő jó hiszeműen járt el. Bár mondjuk ezért se árt mondjuk elmenni egy ügyvédhez, és ezt ott a jelenlétében valamilyen szinten moderált körülmények között meg lehet tenni. 24 06 953, 24 07 953, és akkor az első hallgató itt van a vonalban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Parancsoljon!
Jaj, bocsánat!
Nyugodtan!
Zavarba vagyok egy pillanatra, tehát egy örökségi témáról szeretnék érdeklődni, hogy milyen lehetőségeim vannak. A következő a helyzet. A apám meghalt 80-as években. Az anyám meghalt a 2000-es években. Azóta van egy ilyen vitánk a húgommal, hogy hát ugye az örökség az úgy szól, hogy a ház, családi ház háromnegyed része az övé, a negyed része az enyém. És nem tudunk megegyezni, ha most már 11 néhány éve. És gyakorlatilag mindig fölajánl egy összeget, ami mondjuk a értéknek nem teszi ki a 10-15%-át.
Tehát magyarul ki akarja vásárolni önt a húga, csak nem ad egy olyan ajánlatot, amit ön el tudna fogadni.
Pontosan így van.
Uh-huh.
És akkor, na mindegy, 100 szónak és egy a vége, ez már elég régóta húzódik különböző ajánlatokkal. Most jelen pillanatban ott tartottunk, hogy azt mondtuk, hogy fölértékeljük a családi házat,
uh-huh.
és hát annak kérjük a 25%-át. A most amikor megtudta, hogy hát mennyi az értéke a háznak, akkor azt mondta, hogy próbáljunk egyezkedni. A most 38 millióba határozták meg a családi ház értékét. Hát ő felajánlott 4 milliót. A 25% fejében. Aztán végül is megállapodtunk abba, hogy a vita befejeződjön, 5 millió forintot ha ad, akkor átveheti a teljes tulajdon.
Nagy lelkű.
És gyakorlatilag időpontban meg is állapodtunk, hogy mikorra fogja ő ezt kifizetni. Hát ez az időpont eltelt, és amikor felszólítottuk őt, hogy hát most már nagyon sok alkalommal odáztunk és engedtünk, mondja már meg, hogy mi van. Azt mondta, hogy hát a háromnegyed ház az enyém, a negyed házat ilyetek, én lakom benne, csináljatok, amit akartok.
Volt egyébként valamilyen szerződést aláírtak erről a 5 millió forintról, hogy ő majd ennyiért megveszi?
Nem, semmilyen nem.
Szóban állapodtak meg.
Soha nem volt szerződés, szóbeli.
Tehát nagyon ugyanott tartunk mindezek után, ahonnan kiindultunk.
Úgy van.
Na, akkor úgy átadom van. A szót Nagy Zoltánnak, hogy mit lehet csinálni ebben a helyzetben.
Ki használja az ingatlant?
A testvér.
Hát persze, természetesen.
Tehát ő nem használja, nem birtokolja az ingatlant?
Nem.
Jó,
nem,
akkor... Nem. Akkor most mondanám azt, hogy nyilván jó lenne testvérek között peren kívül rendezni ezt a jogvitát,
hát ez
mint ahogy
össze.
Igen, de talán ezt a részét átugorhatjuk, mert a jelek szerint ez erre 10 év kevés volt, és nem sok jel mutat arra, hogy az elkövetkezendő valamekkora rövid időszak elégséges lenne. Tehát azt tudom mondani, hogy ebben a helyzetben ön ezt az igényét, amit szeretne elérni, az bírósági úton tudja érvényesíteni. És az igénye az két részből tevődhet össze. Egyrészt kérhet egy úgynevezett többlethasználati díjat a testvérétől, mivel ő az ön egynegyed részét is használja. Ez egy kicsit egyébként presszionálni fogja őt arra, hogy mégiscsak megállapodjanak, vagy mégiscsak teljesítsen, de itt én azt gondolom, hogy már tényleg egy keresetlevél beadására megérett a helyzet, és nem hiszem, hogy itt különböző szóbeli ígéreteket el kellene fogadnia önnek. Tehát az egyik a többlethasználati díj iránti igény, a másik pedig a közös tulajdonnak a megszüntetése oly módon, hogy... vagy vásárolja ki az ön részét a testvére, vagy rendeljen el a bíróság közös értékesítést, és aztán majd a befolyó árverésen befolyó vételárból a tulajdoni arányok szerint részesül mindenki. Ez a kereset, ez most ebben a pillanatban is beadható lenne, és azt gondolom, hogy ez fogja ráébreszteni a testvérét arra, hogy ön most már nem viccel, idézőjelben, és nem hajlandó tovább elfogadni az időhúzást és a halogatást, és a per során is bármikor meg lehet egyezni, de szerintem ez szükséges ebben a helyzetben ahhoz, hogy az ő gondolkodását megváltoztassa vagy átállítsa, tehát ezért javasolnám, annak ellenére, hogy nem vagyok különösebben pereket kedvelő vagy kezdeményező ügyvéd, de ezt a megoldást javaslom, mert egy ilyen elhúzódó, sehová nem vezet sem erre nem mutató jogvitában nem várhatja, hogy valami változás fog beállni, valamivel bele kell csapni a lecsóba, úgymond, és megindítani ezt a pert.
Igen, értem. Ezt akartam elkerülni, de
hát világos, az látszik, hogy mindent megtett. Egyébként meg, hogyha ugye vannak végülis ügyvéd úr fokozatokat rakott föl, tehát hogyha elindulna ezzel, hogy azt a részt, amit ő használ az önéből, azután ön kapjon valamiféle juttatást, az már lehet, hogy arra motiválná, hogy na, akkor inkább tudjuk le egybe ezt a történetet, kifizeti azt az x millió forintot, mert akkor már költségei vannak ezzel az egész történetet, nem, Zoli?
Így van, ráadásul azért ne feledjük el, hogy ez az ingatlan, ez közel 40 millió forintot ér, ami azt jelenti, hogy önnek közel 10 millió forintot ér a saját tulajdoni hányada, és ehhez képest a testvére a szóbeli megállapodásban rögzített 5 millió forintot sem hajlandó kifizetni, tehát értem természetesen, hogy szerette volna elkerülni ezt a pert, vagy szeretné elkerülni ezt a pert, de azt gondolom, hogy vagy nem akarok nagyon erősen fogalmazni, de vagy hagyja magát orránál fogva vezetni a továbbiakban is, vagy tesz egy olyan lépést, ami ráviszi a testvérét arra, hogy vagy villámgyorsan megállapodjanak, vagy ha nem, akkor majd a bíróság el fogja tudni dönteni ezt a jogvitát.
Egy kérdésem lenne közben, hogy amennyiben én azt az utat választanám, mert ez a barátságosabb, hogy bizonyos hányadát, tehát részt havi mely törlesztésbe, nem is használati díjat, ugye?
Úgy igen, igen, törlethasználati díjat, igen.
Hogyha én hát mennyi, milyen összeget a...
Jó, csak azt hiszem, itt az a félreértés, hogyha azt fizeti, azzal még nem vásárolta ki önt. Tehát az egyetől teljesen független történet.
Ez csak azért jár önnek, mert az ön tulajdoni hányadát, ez lehetne akár egy önálló ingatlan is, valaki használja. Más használja. Ezért kell ezt anyagilag igen, kompenzálni. De ettől nem kerülne közelebb ahhoz a megoldáshoz, hogy ez a közös tulajdon önök között megszűnjön, és a jelenlegi saját vagyonához, vagy az annak megfelelő pénzösszeghez hozzájusson. Önnek ez az ingatlan rész jelenleg egy holt vagyon, nem tud vele mit csinálni, és ráadásul még használni sem tudja. Ez két olyan probléma, ami miatt ezek az igények, amiket az előbb megfogalmaztam, jogosan felmerülnek, és bíróság előtt érvényesíthetőek.
És ha jól értem, ön arra akart utalni, hogy esetleg egy olyan megállapodást köt a testvérével, hogy ő a vásárlást részletekben, ugye erre
nem, ezt akart, nem? Nem.
A használati díjra gondolt ön.
Hát akkor az világos, hogy az, ami a helyzet most.
Persze, lehet csak a használati díjat követelni.
De attól még nem fog rendeződni ez a tulajdoni igen. rész.
És,
az
igen, és egyértelmű. Azt sem ártana egyébként egy írásos megállapodásban rögzíteni. Kérdés, hogy ezt meddig fogja a testvére betartani. Tehát én nem nagyon szoktam érteni ezeket a testvéri megnyilvánulásokat, amit most ön is érzékel a testvére részéről. Szerintem számos kérdést felvet, de ön meg nem kell, hogy élete végéig eltűrje ezt, valamikor meg kell húznia egy vonalat, és mondom, itt, ha ezt a vonalat meghúzza, akkor bíróság előtt minden tud érvényesíteni vele szemben.
Igen, itt pont az a... Jó, értem. Az a lényeg az egésznek, hogy azt meg tudnám mondani, hogy körülbelül mi az az összeg, amit én kérhetek tőle, ha mondta.
Meg kell nézni, hogy egy ilyen ingatlant, ahol ez van, ezt a lakást vagy házat, mennyiért lehetne bérbeadni az egészet. hogyha ez mondjuk 200 ezer forint havonta, akkor önnek 50 ezer forint többlet használati díj járna. Ez majd egy szakkérdés lesz a perben, egy szakértő fogja megállapítani, de nagyjából a számítás elve az így fog kinézni.
Igen, értem, értem. Nagyon szépen köszönöm az információt.
Köszönöm. Hát
nem jutottunk előbbre, de megoldás.
Önön múlik az előrejutás. Megadtuk az eszközöket, éljen vele. Köszönöm szépen. Viszonthallásra. 24 06 953, 24 07 953, lehet telefonálni, és a Viberen is várjuk a kérdéseket. És akkor egy újabb telefonáló a vonalban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, CHM vagyok. Én nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy van egy társasházi kis lakás, ahol egy házas pár lakott, közös gyermekük nem volt, a férjnek volt, illetve van. A férj meghalt. A lakás fele a lányáére, a másik fele a feleségéé, és az egészen haszonélvezete van. Amikor megvették ezt a lakást, akkor vettek föl azt hiszem 7 millió forint hitelt, ami még ma is van. Most a bentlakó haszonélvezettel rendelkező volt özvegy, kapott egy ügyvédtől egy levelet, hogy a lány szeretné rendezni ezt a jogviszonyt, és majd ekkor és ekkor menjen be a ide és ide az ügyvéd irodába. A kérdésem az lenne, hogy a kislány, ha megörökölte a lakás felét, avval megörökölte az adósság felét is, amit közösen vett fel a házaspár?
Alapvetően igen. Tehát az öröklés az úgy néz ki, hogy aktívákat és passzívákat, tehát pozitív vagyont és tartozásokat is együtt öröklünk. Főszabály, hogy, vagy egyik főszabály, hogy a passzívák, tehát a tartozások mértéke nem haladhatja meg a megörökölt aktív vagyonnak az értékét, de hogyha itt egy lakásról beszélünk, amit 7 millió forint, vagy ebből fennmaradó banki tartozás terhel, akkor feltehetően itt nem áll ez elő, úgyhogy igen, az örökösök megörökölték az ingatlant is, és az ingatlan terhelő, illetve az örökhagyó terhelő tartozásokat is.
Értem. Tehát akkor esetleg őnek is kötelessége lett volna a részleteknek a felét fizetni?
Hát igen, ez azzal jár, tehát a tartozás megöröklés az azzal jár, hogy az örökhagyó által vállalt törlesztési kötelezettségvállalás neki kell részben teljesíteni. Ezt ilyenkor egyébként a bankok kezdeményezni szokták, hogy történjen egy szerződés módosítás, és az örökösök lépjenek be a szerződésbe, és ők teljesítsék. Tehát igen, ez egy jogos igény a bank részéről, és egyébként említette ezt a levelet, hogy az ügyvédtől kapták, és hogy rendezni szeretnék ezt a jogi helyzetet. Igen. Talán még jogvitának nem is mondanám, egyszerűen csak egy kicsit húsza helyzet van, akkor ez abszolút érthető a tulajdonostárs részéről, vagy az örököstárs részéről, úgyhogy ebben szerintem érdemes közreműködni.
Igen, de hogyha mondjuk, tehát se arra nem kötelezhetik, hogy ő adja el és fizesse őt ki, a haszonélvező.
A haszonélvező nem kötelezheti őt semmire. A van tulajdonostárs is, azt jól értem? Vagy az nincs? Egyedül örökölte meg ezt az ingatlant?
Hogy a fele az elhalt apuka lányáé, igen. A másik fele tulajdon egy-ketted részbe a megözvegyült feleségé, tehát, és az egészre van neki tulajdonostárs,
igen. Jó, a tulajdonostárs jogosult tőle kérni azt, hogy ruházza át a saját ezt a tulajdonjogot, de természetesen csak azonnali és egyösszegű megváltási ár fejében.
Hogy esetleg ő kivásárolná.
Gyakorlatilag igen, tehát a megváltásnak a kicsit köznapi belnevezése a kivásárlás.
Igen.
Tehát
ezt kérheti.
Kérheti, és ezt bíróságon keresztül ki is tudja belőle kényszeríteni, tehát ebben is érdemes lehet közreműködni, mert nem sok, mert Nem igazán indokolt egyébként sem, hogy fennmaradjon egy olyan közös tulajdon, akivel nem szeretnék közös tulajdonban lenni, de ez már egy következő kérdés. Az biztos, hogy ez bírósági úton is érvényesíthető igény. Ahogy az előző kérdés kapcsán is szóba került, ott is ugyanerről beszéltünk, hogy egy fennálló közös tulajdonnak a megszüntetése bírósági úton kezdeményezhető és kikényszeríthető.
Igen, és akkor az ő haszonélvezete az egész lakásra, az nem azt jelenti, hogy amíg él, ott benne lakhat?
Hát az anyu, a túlélő házastárs fele részben tulajdonos, azt a fele részt, azt mint tulajdonos jogosult használni, a másik fele részen pedig, a lánynak a részén pedig haszonélvezeti joga van, ezt a második fele részt, ezt pedig nem mint haszonélvező jogosult holtáig használni. Azaz, a lány jelenleg abban a helyzetben van, a résztulajdonosként, hogy az ingatlanban ugyan egy-kettő tulajdoni hányada van, de az ingatlant nem jogosult használni, mert arra kizárólagosan a túlélő házastársa jogosult.
Értem. Tehát akkor arra se tudja kényszeríteni, hogy mondjuk megveszem tőled, aztán menj a híd alá.
Mármint kikit?
Hát, hát az özvegyet.
A lány az özvegytől, akinek az egész...
Hát megveheti, de
az özvegytől azt még elérhetné, hogy megváltsa az özvegynek a részét, de azzal nem tud mit kezdeni,
hiszen ugyanúgy marad.
Hogy a saját részén meglévő haszonélvezeti jog az marad, azaz akkor közösen lesznek jogosultak használni az ingatlant. Tehát ebbe az irányba én nem gondolkodnék ebben a helyzetben.
Jó, hát ő semmibe se gondolkodik, ez egy másfél szobás lakás egyébként, a haszonélvező özvegy lakik benne, és csak hát egyszerűen most nem tudjuk, hogy vajon mit akar, hogy fizesse ki, hát arra sincs lehetősége, és ezt akartam tudni, hogy nem kötelezheti a lány, hogy ő szeretné megkapni a részét.
De
a
pillanat, az Zoli,
hogy haszonélvezet van rajta
mondjuk
az egészben.
Abban megállapodhatnak, hogy mondjuk kivásárolják, és lemond a haszonélvezeti jogáról, és persze, önként távozik. Persze. Tehát erre előtt rá lehet beszélni, hogyha megvan a készség benne.
Ha megállapodásról, ha perenkívüli megállapodásról beszélünk, akkor gyakorlatilag végtelen tárháza van a lehetőségeknek. Abban állapodnak meg, amiben akarnak, az lesz tulajdonos, akit úgy döntenek, olyan megváltási árat vagy kivásárlási értéket határoznak meg, tehát ha le tudnak ülni és tudnak erről beszélni, és talán az ügyvéd kolléga ezt kezdeményezte, akkor hajrá, van rá lehetőség, a perbeli lehetőségek egy picit szűkebbek ebben az esetben a haszonélvezeti jog miatt.
Próbáljanak megállapodni. Uh-huh. Köszönöm szépen, tehát hogy telefonál.
Még csak egyet kérdezek, tehát a haszonélvezeti joga neki az annyira erős, hogy ő élete végéig abba lakhat.
Ez a haszonélvezeti jognak ez az alapdefiníciója, így van. Holtig tart, birtokolhatja, használhatja és hasznosíthatja azt az ingatlant vagy ingatlan hányadot, amit a haszonélvezeti jog terhel.
Köszönöm szépen.
Viszonthallásra. 24 06 953, 24 07 953, lehet telefonálni. A Viberen jött egy kérdés, de Évának üzenem, hogy ugye ez egy lakás fűtésével kapcsolatos, erre Kaplonyi úr fog tudni válaszolni, aki két hét múlva lesz, ugyanis jövő héten ingatlanbecslés lesz, és két hét múlva jön majd Kaplonyi úr, úgyhogy akkor tegye meg, hogy akkor újra be fogja írni ezt a kérdést, mert bár Zoli nagyon sok mindenhez ért, de a szövetkezeti lakások fűtés rendszeréhez még nem, de majd lehet, hogy kiképezzük arra.
Hallgatom Kaplonyi úrat.
Na, hát akkor már lassan te is én is onnan tanulok, úgyhogy meg a hallgatók is mind együtt. Következő hallgató, jó napot kívánok!
Kívánok, Marótai vagyok. Egy olyan kérdésem lenne, hogy tetőtéri lakásban lakunk, ami egy műteremnek lett kialakítva, és a műteremnél plafonvilágítás volt. Az valamikor 56-ban szétlőtték, és gyorsan megcsinálták, ami bizonyos ideig tartott, de most ez a plafon már nem bírta el azt az üveget, és beszakadt. Ezért meg kellett csinálni, hogy ott födémet cseréltünk, és helyette velük ablakokat raktunk be a háznak a tetősíkjába. És ezzel, hogy lebontottuk egy vízszintes falat, a fal és a tetősíkja között lett egy 8x1 méteres téglalap, amit a ház nekünk most bérbe szeretne adni. Uh-huh.
Igen, és mi a kérdés?
Nem tudom, világos-e.
Igen, kialakult ott egy olyan terület, ami hasznosítható, És akkor ennek a jogi miben léte?
De ez a 8 négyzetméter, ez korábban a lakásnak a része volt?
Nem, mert ott egy vízszintes fal volt, egy függőleges fal volt, ami egy háromszöget zárt be a tetővel, de ezt a falat azért, hogy tudjuk az ablakot
elemesen tenni. Igen, érthető, az a vízszintes fal, ez teljesen megzavart engem egyébként.
Függőleges.
Világos. Jó, én már elfordítottam a fejemet, hogy el tudjam képzelni. Szóval, hogyha ez egy olyan terület, ami nem volt korábban a lakásnak a része, de most akkor ezek szerint a lakás részévé vált?
A lakás részévé vált, tehát egy alacsony, tehát 190 évetnél egy ilyen kis háromszög, amiben bele
alapvetően
eddig oda nem is lehetett sehogy bemenni, mert ez egy lezárt téglalap volt, ahol két oldalt a tető, és két oldalt lezárt fal zárta le, valamint a lakásnak a fala.
Igen.
Jó, ha jól értem, akkor...
Az a problémánk, hogy ebben megnövekedik a lak...
Haló?
Igen?
Meg kicsit megszakadt, igen, hogy megnövekszik a lakásnak a nagysága.
Igen, igen, itt vagyok.
Igen, figyelünk.
Igen. Igen, igen, megnövekszik a lakásnak a nagysága természetesen, ezért mi fizetnénk több közös költséget, meg is szeretnénk venni.
Hogy ezt meg lehet-e venni, ez lenne a fő kérdés?
És nem a ház nem akarja eladni, hanem azt mondja, hogy vegyük tőle bérbe, de hogy, ha mi eladnánk a lakást, akkor ez a bérlet nem lehet továbbadni. Tehát nem szállna át a vevőre, hanem akkor visszaszáll a házra. De igazából ez a terület nincs a közös terület négyzetméterébe benne, mert ez ilyen falsi igazából. De természetesen, mint közös terület, a falsík is a házé.
Uh-huh. Jó. Igen, Zoli?
Tehát alapvetően, ha önök most használnak egy olyan ingatlan részt, ami a társasházi közös tulajdonnak a része, akkor a társasház jogosan kér ezért valamiféle ellentételezést. Ha ez egy bérleti díj, akkor bérleti díjat, hogy ehhez kapcsolódik-e közös költség fizetés, az szint úgy érthető, hogy erre is igényt tart a társasház. Az nem teljesen világos, hogy miért nem akarják ezt eladni. Ha jól értem, akkor ezt a részt csak önök tudják használni, csak önöknek bír ez valamilyen értékkel.
Persze, hát ez mondom, egy ilyen
szerintem indokolt
50 centi is, a legmagasabb részén is 50 centi
világos,
magas.
Tehát... Szerintem indokolt lenne a társaság részéről, hogy ezt értékesítsék, de alapvetően a bérletnek sincs akadálya, illetve hát az is egy nagy kérdés, hogy ezt önök nem, tehát az ingatlan értékesítése esetén ezt nem tudnák átengedni a vevőjüknek, magyarán ez visszakerülne a társasházhoz. Ez nyilván önöknek nem túl vonzó perspektíva.
Ez a legnagyobb hátránya, hogy úgy szeretnénk ezt eladni, azt a lakást, és ha azt mondani, hogy ebből a lakásból van 4 négyzetméter, ami nem a miénk, az nagyon nehéz.
Persze. Hát nézze, alapvetően azt rá kellene beszélni a társasházat, és tisztában vagyok azzal, hogy nem feltétlenül lehet rábeszélni, de talán mégis meg kellene próbálni, hogy ezt végérvényesen rendezzék oly módon, hogy azt a közös tulajdoni részt önök megvásárolják, hozzácsatolják a saját lakásukhoz, és akkor ennek megfelelő közös költséget fizetnek a jövőben, és akkor az esetleges átruházásnál sem merül fel az, hogy két ingatlan részt különbözőképpen kellene kezelni akkor, hogyha jön egy vevő, mert így akkor egy egységes osztatlan lakás kerülne értékesítésre.
De ilyenkor alapító okiratot kell módosítani, igen, mondom, igen.
Alapító okirat módosítás, igen. Tehát
ezt az egész háznak el kell fogadnia ez ilyen esetekben?
A tulajdonosok 80%-ának kellene elfogadnia, ami azért talán nem megugorhatatlan, hosszadalmas és macerás procedúra, de talán meg lehet oldani. A ház kap valamennyi pénzt önöktől a közös tulajdoni rész megvásárlása ellenében, amit a ház a saját céljaira biztosan tudnak valamit felújítani vagy javítani, fordíthat, vagy egyszerűen csak megtakarítják, önök pedig akkor egy osztatlan egységes lakásnak lesznek a tulajdonosai.
Uh-huh. És abban nem lehet élvelni, hogy mi a végülis a tetőt, meg ezt az egész részt, ezt a saját pénzünkön kellett, hogy megerősítsük.
Hát hogy ne lehet érvelni, bármivel lehet a kérdés, a tető, hogy ezek...
Érvelhetnek, csak a lakóközösségnek kell majd igen, tehát többségben döntenie.
Az, hogy az érvek igen. lehullanak el, vagy leperegnek.
Van még egy kérdés, hogy ebbe a síkba...
Halló?
Igen. Halló?
Tessék mondani.
Igen, figyelünk.
Ja, igen, néha megszakad. Hogy még egy, hogy ebbe a térbe, ebbe a 8x1 méterbe betoltak egy ellensúlyt, mert a házon van egy hirdetés, és annak kell egy ellensúlya, hogy azt is akkor meg kell, hogyha vegyük, hogy ott van ez az ellensúly, ami nem a miénk, hanem oda betolták.
Nem, szerintem azt nem kellene megvenni. Nem nagyon tudom most, hogy ez mi is, de hát ez alapvetően vagy a házé, vagy a hirdetőé, vagy nem is tudom, kié lehet még, de ezt
hát,
önöknek megvenni.
Vezet, oda főre,
igen, és mondok ezzel, ön a tulajdonos, és majd tőle szedhet be külön részt, hogyha
igen, mert akkor
ez csak bonyolódik ez az egész történet.
Igen.
Jó, tehát a lényeg, hogy próbáljon meg valahogy megegyezni velük, hogy hát, ha hajlandóak eladni, vagy pedig hát nyilván az jogosan kérhetik önöktől, hogy fizessenek ezért többet. Köszönöm szépen, sajnos most ezt be kell fejezni, mert még nagyon sokan vannak.
Jó, köszönöm. Köszönöm a segítségüket, minden jót, viszontlátás.
24-06-953, 24-07-953, Miriam várja a telefonjaikat, közben jönnek Viberen is, úgyhogy egy kis türelmet kérek a hallgatótól. Hát hasonló történet, mint ami az előző hallgató előtt volt, egy ingatlannak hárman vagyunk tulajdonosai, nekem egy huszad részem van, 15 éve kérem, hogy fizessenek ki, nem hajlandóak, mit tudok tenni, hogy kifizessék a részemet, újra ugyanazt tudjuk mondani.
Csak hogy... megismételni tudom, hogy valamikor ezt a 15 éves folyamatot önnek meg kell unnia, és egy pert kell indítania annak érdekében, hogy ennek az egy huszad résznek az ellenértékéhez hozzájusson. Megint mondhatnám, hogy nem különösebben támogatom a pereket, nem különösebben serkentem az ügyfeleimet arra, hogy pereskedjenek, de azt gondolom, hogy a 15 év az kellő bizonyságot adott már egyrészt az ön türelméről, másrészt meg arról, hogy ezzel visszaélnek.
És hát valószínűleg itt is működik az, hogy ha egyáltalán elindul ez a folyamat, akkor el fognak azon gondolkodni, hogy egy huszad részben lévő tulajdonosa ugyanállapodjunk már még mielőtt a bíróság dobra veri az egészet.
Teljesen egyértelmű, és nagy számú tapasztalatot tudok mondani a saját praxisomból, hogy a teljesen megromlott, elhidegült, befagyott tulajdonostársi viszonyokban is egy ügyvédnek
egy
a megjelenése.
Pesgést hoz.
Abszolút így van, egy ügyvéd vagy egy keresetlevél az olyan szint visz a történetbe, amivel aztán mindenki
kicsit 15 év után ebből a kátyúból előre igen. lehet mozdítani ezt a dolgot. Azt mondja, hogy igen, van még egy hallgatónk, de még olvasok föl még egy két hallgató. Jó, akkor jöjjenek először a... Dani, kérlek, hát frissítsd itt nekem a kihez. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Sipos Erika vagyok. Mondhatom?
Igen, figyelünk.
Én a közös végrendeletünk volt a férjemmel, 4 éve elhunyt. Én örököltem, úgy készült, hogy 2 gyerek van, de én öröklök a lakást, és csak az én halálom után, illetve amelyikünk utóbb hal meg, akkor fogják a gyerekek. Na most én az egyik gyerekemre szeretném hagyni, egy halálesetre szóló szerződést szeretnék kötni, hogy megváltoztathatom, ugye? A végrendeletet.
A végrendelet az a végrendelkezőnek az olyan egyoldalú nyilatkozata, amit gyakorlatilag bármikor visszavonhat, vagy hatálytalaníthat, úgyhogy ezt a jelenlegi végrendelettel ellentétes tartalmú, vagy attól eltérő tartalmú végintézkedést is nyugodtan tehet.
Igen, mert én örököltem, na most sajnos az egyik gyerekem azért is készült végrendelet, mert az egyik gyermek olyan. Na most én a másik gyermekemre szeretném hagyni, és én egy halálesetre szóló szerződést szeretnék kötni. Uh-huh. Erre van lehetőség, ugye?
Van lehetősége, igen. Tartási szerződés, életjáradéki szerződés vagy öröklési szerződés jöhet szóba. Ezek részben hasonlóak, részben eltérőek. Nem véletlenül van három ilyen jogintézmény. Bármelyik szóba jöhet attól függően, hogy mi lenne az ön célja, mi lenne az ön elvárása.
Az hogy köteles részt ne kelljen fizetnem a fizetésnek, nem nekem, mert én már akkor nem élek, a gyerekemnek a másik gyerek
abból
részére,
a szempontból,
ugye akkor nincsen.
Abból a szempontból bármelyik megoldás jó lehet, de itt még az, hogy milyen elvárása van azzal a gyerekkel, akivel szerződne, az még befolyásolhatja azt, hogy tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződést javasolnék megkötni, úgyhogy ezeket végig kellene beszélniük egy ügyvéddel, egy konzultáció keretében, és az ügyvéd elmondja ennek a három szerződés típusnak a hasonlóságait és különbözőségeit, és azok alapján önök majd eldöntik, hogy melyiket fogják megkötni. A kötelesség szempontjából mindegyik jó megoldás lehet.
Jó, én szeretnék majd önnel felvenni a kapcsolatot, és köszönöm szépen.
Köszönjük szépen, hogy telefonált, viszont hallásra. Ugye van még egy hallgatónk a vonalban, akkor jöjjön.
Van.
Igen, kezi csókolom.
Igen, jó napot kívánok, Szilágyi Ágnes vagyok. Az ügyvéd úrtól szeretném megkérdezni, hogy döbbenettel olvastam, én a közös képviselők és gondnokok Budapesten Facebook csoportban benne vagyok, mert számvizsgáló bizottsági elnök vagyok, és azt olvastam, hogy 2025-től elektronikus ingatlan nyilvántartás lesz, és csak ezen keresztül lehet majd az ügyfélkapunk keresztül e-személyivel, olyan ügyvéddel, akinek erre felhatalmazása van, az ügyfélkapunk keresztül ingatlan adásvételi szerződést kötni. Én erről még sehol nem hallottam semmit. Mit tud erről az ügyvéd úr? Ez a Duna TV-ben hangzott el.
Ahogy ugye a korabeli mondás mondja, hogy Moszkvában ladákat osztogatnak, ezzel szemben Jerevánban moszkvicsokat fosztogatnak. Alapvetően ne lepődjön meg, valóban van egy ilyen törekvés, van egy ilyen jogszabály, ami elvileg valóban hatályba fog lépni. Azért mondom, hogy elvileg hatályba fog lépni, mert jogszabály már elég régóta van, és a hatályba lépését már emlékeim szerint kétszer, de lehet, hogy háromszor elhalasztották. Tehát én nem vennék még mérget arra, hogy ez most hatályba fog lépni. Ha hatályba lép, akkor ez egy időszakon keresztül párhuzamos lehetőséget jelent, tehát lesz elektronikus ingatlan nyilvántartás, ez nem teljesen jó kifejezés, és lesz papír alapú is.
Úgyhogy dr. Izsák Orsolya mondta.
Igen, kolléganő, igen.
Szeptember 20-án.
Aha.
Most szeptember 20-án, és azt mondta, hogy 2025-től.
Igen, jelenállás szerint valóban úgy tűnik, hogy ez lesz. De
ha lesz is, akkor párhuzamosan menni fog.
Párhuzamosan fog menni egyet.
Párhuzamosan fog menni. Vajon?
Tessék?
Meddig megy vajon párhuzamosan?
Most a folyosói pletykákból kiindulva lehet, hogy 2 évig.
Az jó.
De alapvetően
nekem van egy olyan inga.
Igen. Alapvetően egyébként ne aggódjon emiatt, nem lesz kevésbé biztonságos egy ingatlan ügylet, sőt, már akkor sem, hogyha egyébként elektronikus úton kíván ügyletet kötni, akár vevői, akár eladói oldalon. Az, hogy ez az ügyvédekre, meg az ingatlan nyilvántartás egészére, a földhivatali dolgozókra milyen feladatot vagy kötelezettséget ró, az egy másik kérdés, de azzal önnek nem kell foglalkozni. Ami önt érinti, hogy biztonságosan, továbbra is biztonságosan fog tudni ügyvédi közreműködéssel ingatlan ügyletet kötni.
Értem.
Köszönjük szépen.
És hogyha jó, köszönöm.
Köszönöm
jó,
szépen, csak még vannak szépen. Mások viszont, is a gondolom. Kezi csókolom, köszönöm.
Köszönöm, viszontalás.
24-06-953, 24-07-953 lehet folyamatosan telefonálni, és akkor újabb hallgató, jó napot kívánok. Haló, haló, ön van a vonalban. Nem,
haló?
Igen, megvan. Kezi csókolom, parancsoljon.
Jó napot kívánok, elég rosszul hallom, de remélem önök hallanak.
Kitűnően.
Azt szeretném megtudni, hogy egy lakást örököltünk, és némi állampapírt. gyerekei vagyunk, tehát azt tudom, hogy elvileg ugye ez a lakás az nem, de hogy mire számíthatunk, hogy milyen összeget kell fizetni a közjegyzőnél, illetőleg hát az állampapír hogyan adódik össze?
A két részből tevődik össze a válaszom. Az egyik, hogy tekintettel arra, hogy az örökhagyónak gyermekei, ezért minden tőle örökölt vagyont illetékmentesen szereznek meg. Lakást, autót, állampapírt, bármit. Tehát öröklési illetéket nem kell fizetniük. Amit kell fizetniük, az mindössze a közjegyzőnek a munkadíja, amiről ő egyébként tájékoztatni fogja önöket az ingatlan és az örök, tehát a hagyaték értéke alapján tájékoztatni fogja önöket arról, hogy a hagyatéki eljárásban milyen közjegyzői díjjal számoljanak, mi az, amit ő ki fog számlázni önöket az ő munkájának az ellenében. Erre egyébként egy külön jogszabály van, mármint a közjegyzői díjszabásra vonatkozóan, arra esetleg a neten rá is tud keresni, de mondom, erről a közjegyző tájékoztatni fogja önöket legkésőbb akkor, amikor megidézi önöket a hagyatéki tárgyalásra.
Értem, akkor ez mondjuk egy... Nem tud egy olyat mondani, mondjuk 20 milliónál ez milyen százalék?
Nem tudom megmondani. Százezes nagyságrend lesz, de nem tudok ennél pontosabban mondani.
Jó, köszönöm szépen.
Köszönöm.
A lényeg, hogy nem kell fizetni.
Az állam felé nem lesz fizetési kötelezettség, a közjegyző felé pedig lesz.
Igen. Nagyon köszönöm.
Viszont köszönöm. Most jöjjön a Viberről is egy kérdés, mert azért ott is felgyűltek. Azt írja a hallgatónk, hogy lakbérdíj emelés kapcsán, hogy valahányszor a bérbeadó emeli a lakbért, az óvadékot, az óvadékra, itt gondolom a kaucióra gondol a kérdező, a kauciót is emeli, illetve kiegészíti az új lakbérdíjához igazodva. Az a kérdése, hogy ez jogos, ha igen, ez a PTK-ban milyen címszó alatt keres, ami erre vonatkozik, határozatlan idejű 12 pontos szerződésük van, ehhez a konkrét témához, hogy ilyenkor lehet emelni a kauciót, nincs a szerződésben, nagy nyomás alatt van, ezért a szerződést már aláírta, megtámadhatja-e utólag az új emelt kaució összegét, amennyiben nem volt jogos, mondom, itt az óvadékot, ezt ennek értem.
Nagyjából hasonló is a két definíció, úgyhogy ezzel nincs is gond. Alapvetően a szerződésnek a tartalma dönti el azt, hogy mit lehet tenni és mit nem, és ennél fogva a kérdezőnek a szóhasználatába is belekötnék egy picit, hogy a bérbeadó megemeli a bérleti díjat és megemeli a kauciót. Erre lehetősége csak akkor van, hogyha egyébként a szerződés erre lehetőséget teremt. Elképzelhető az a konstrukció, hogy a bérbeadó a szerződés alapján csak a bérleti díjat jogosult emelni, de egyébként az egy indokolható megoldás, és én is azt szoktam szorgalmazni, hogy a bérleti szerződésben a kaució is kövesse az, a bérleti díj esetleges változásait, nem mintha egyébként a kaució, az sok esetben egyébként nem is elégséges az elmaradt bérleti díjak és költségek megtérítésére, és főleg nem az esetleg okozott károknak a megtérítésére, de az szerintem egy indokolt elképzelés a bérbeadó részéről, hogy ő a kaució mértékét is, ami gondolom 2-3 havi kaució, azt 2-3 havi bérleti díjhoz és az aktuális bérleti díjhoz igazítja folyamatosan. De hangsúlyozom, alapvetően a szerződés teremt arra lehetőséget, hogy az egyes feleknek a különböző helyzetekben milyen jogaik vannak, így arra is, hogy a bérbeadó milyen milyen emelési jogokkal bír. A szerződést említette, hogy már aláírta is, hogy megtámadható lenne. Elvileg egy szerződés megtámadható, felmerülhetnek különböző jogcímek, jogalapok, amik alapján el lehet gondolkodni azon, hogy megtámadja ezt a szerződést. Nem vagyok benne biztos, hogy önnek találnánk most ilyen jogalapot a megtámadásra, úgyhogy lehet, hogy ebbe az irányba nem nagyon érdemes gondolkodni. Ha mégis, akkor azt viszont ügyvédi segítséggel javasolnám megtenni.
Jó, még egy a Viberről. Kézzel írt végrendelet is érvényes, ha a dátum és aláírás szerepel minden oldalon?
Kézzel írt végrendelet, dátum és aláírás szerepel minden oldalon. a legegyszerűbb és formailag megfelelő végrendelkezési forma az, hogyha a végrendelkező a végrendeletét elejétől fogva az utolsó betűig saját kézzel írja, saját kezűleg aláírja, és dátummal ellátja. Úgyhogy ez így a kérdés alapján azt gondolom, hogy ha ebből indulunk ki, akkor érvényes lesz.
Jó, és a köteles részből való kizárás gyermek esetében meg kell-e indokolni?
A kizárást nem. Ez a fogalom, ez gyakran keveredik az ügyfelekben, a kérdezőkben is, a kizárás és a kitagadás. A kizárás nem kell megindokolni, ha valakinek van két gyereke mondjuk, és az egyiket szeretné kizárni az örökségből, akkor egész egyszerűen a másikra hagyja egy végrendeletben a vagyonát. De ez nem jelenti azt, hogy ez a másik gyermek ne lenne jogosult köteles részre, mert a kizárás a köteles részt nem teszi, nem zárja ki. Ha azt szeretné valaki, mint ahogy egyébként az előző kettővel korábbi kérdező, hogy az egyik gyermeke köteles részre se legyen jogosult, ahhoz a kitagadás intézményét kell alkalmazni, amit szűkebb körben tud megtenni, kifejezetten ki kell tagadni akkor egy végintézkedésben az adott gyermeket. Ennek a lehetőségét és a feltételeit a PTK határozza meg szűkebb körben, hogyha ott valamelyik feltételnek megfelel a kettőjük jogviszonya, vagy kettőjük viszonya, mármint a szülői és a gyermeki, akkor lehet alkalmazni a kitagadást, és akkor köteles részre sem lesz jogosult. Viszont ha a kitagadást alkalmazza, akkor ezt egyértelműen indokolni kell.
Világos. Akkor egy hallgató a vonalban. Jó napot kívánok!
Kívánok, Kovács Robert vagyok.
Parancsoljon.
Egy olyan kérdésem lenne, hogy eszközkezelő által átvett vagy megvásárolt házról van szó, és édesanyám lakik benne. Felajánlották neki ugye akkor egy bizonyos összeget, hogy kiválthatja, ezzel nem tudott élni, ugye nem volt annyi pénze, illetve mint albérletbe lakhatott volna. A harmadik opció pedig az, hogy albérlőként, de viszont az ő nevén van a ház, és ugye bármi javítási problémák merülnek fel, akkor azt őt érinti. Na most ő egy olyan helyzetbe került, hogy az egészségi állapota most már elég leromlott, és azt szeretném kérdezni, hogy ezt a házat el lehet-e adni, és esetleg abból kifizetni az eszközkezelő által felajánlott összeget?
Jelenleg az eszközkezelő a tulajdonos, jól értem?
Igen. Tehát úgy a tulajdonos, hogy édesanyám, tehát volt egy olyan ugye, hogy felajánlották neki azt, hogy vagy kifizet egy bizonyos összeget, akkor visszakapja a háznak a tulajdonjogát, de ebben nem tudott élni, nem volt pénze. Illetve a másik az, hogy csak albérlet, a harmadik viszont albérlet, ugyanazt az összeget fizetik, de viszont...
Ezt a részét értjük, az egyetlen kérdésem, hogy a tulajdoni lapon jelenleg az eszközkezelő a bejegyzett tulajdonos.
Így van.
Akkor elvileg köthet rá az édesanyja adásvételi szerződést, mint eladó, de praktikusan inkább csak előszerződésben lehet gondolkodni, és akkor megvalósulhat az, hogy az előszerződő vevő, tehát akit önök találnának, mint leendő vevőt, annak a pénzéből történik az édesanyja tulajdonszerzésének a megvalósítása, és ha ez megtörténik, akkor utána kerülhet sor az adásvételre a tényleges vevővel. Tehát van egy kis bizonytalanság, vagy biztonsági kérdés, vagy biztonsági probléma az ügyletben, de alapvetően más pénzén megvalósítható az édesanyja tulajdonszerzése, és a folyamat végén az a más, aki a pénzt biztosítja, tulajdonossá válhat ebben az ingatlanban.
Tehát akkor végül is el lehetnek ezt kezdeni.
Így van.
Megvalósítható dolog. Nagyon szépen köszönöm, viszonthallásra.
Köszönjük szépen. 24-06-953, 24-07-953. Van még pár percünk, úgyhogy még lehet telefonálni. Nézzük csak, hogy a Viberről mindent elolvastam-e, ami kérdésként megérkezett. Igen, úgy látom. Hát akkor a mai műsorban mi a tanúság, amit levonhatunk, ugye ez a, ami most visszatérő volt, ez a közös tulajdonok és azok évtizedeken keresztül való magunk előtti görgetése, és ezeknek a megszüntetése, aminek hát végül is összefoglalóan ugye tudtuk ajánlani azt, hogy egyezzenek meg, mint a legjobb megoldást, illetve a B a bíróságon való.
Így van. Ugye az egyességnek, vagy a megegyezésnek nyilván korlátja az, hogy az egyik testvér, bármelyik kérdést is vesszük elő, nem együttműködő, már pedig egy megállapodáshoz, megegyezéshez nem ártana legalább két fél, úgyhogy itt ezekben az esetekben nem nagyon látok más kiutat, mint ennek a pernek a kezdeményezése, és a tapasztalataim tényleg azt mutatják, hogy ez meg tudja változtatni a beperelt félnek. Hiszen aki most visszaél itt a testvéri szeretettel, meg minden egyébbel is, 10-15 éves távlatban, az nagyon kényelmes helyzetben van. És pont egy ilyen perindítás hozza ki őt ebből a kényelmes helyzetből, és gondolja végig esetleg a lehetőségeit, a per kimenetelében túl sok kétség nem merülhet fel, és lehet, hogy nem ítélet fogja rendezni ezeket a kérdéseket, hanem egy perbeli egyesség.
Azt írja egy hallgató, hogy van valakinek egy korai kapcsolatból a beleegyezése megkérdezése nélkül született gyermeke, az már felnőtt, örökölhet ez a gyermek, az idézője beírta, hogy apa halála esetén. Tehát itt akkor úgy értelmezem, hogy ugye az apát nem értesítették arról, hogy születni fog egy gyermeke, és ez a gyermek örökölhet-e, hogyha ez a biológiai értelemben vett apa meghal.
Egyértelműen igen. Tehát az öröklés, a gyermek az öröklése nem, az nem függ a korabeli, nem függ attól, hogy mekkora volt a buli.
Igen, ezt nagyon jól összefoglaltad. Na, még van egy pár percünk, úgyhogy akkor még egy hallgatót bekapcsolunk. Jó napot kívánok!
Napot kívánok, Merő Monika vagyok, és egy rövid kérdésem lenne. Jó napot kívánok!
Igen, figyelünk, igen.
Nagyon rövid kérdésem lenne. A férjem sajnos egy évvel ezelőtt elhúnyt. Van 3 gyermeke az előző házasságából. Mi 24 évig voltunk házasok, és végrendeletet hagyott maga után. A végrendelettel semmi probléma nincsen. A gyerekek örökölnek bizonyos anyagi dolgokat.
Bocsánat, le kéne halkítani a rádiót a háttérben, mert nagyon-nagyon-nagyon csiringelünk.
Bocsánat, megyek akkor innen, jó? Most jobb lesz?
Nem, most csiringelünk, és ön nagyon halk.
Most jobb lesz?
Most jó. Tehát akkor megvan a végrendelet, van a 3 gyerek?
Meghalt, van 3 gyerek.
Igen.
Vagy én, a férjemnek végrendelete volt, én a végrendelet alapján a lakásunknak a felét, aminek a másik felének a tulajdonosa vagyok, én öröklöm, és a férjem bankszámláján lévő összegeket a 3 gyermek a bankszámlán lévő összegek jóval több övet tesznek ki, mint a lakásnak az értéke. Ez nem jelent semmit, elfogadtuk, minden rendben van, de megkaptuk a végzést a hagyatéki tárgyalásra. Ebben a végzésben benne van, hogy mennyi pénzt vigyünk magunkkal illetékként, ami a közjegyzői díj. Azt szeretném kérdezni, hogy annak ellenére, hogy a gyerekek sokkal többet örökölnek, ez 4 felé fog oszlani ez a közjegyzői díj, vagy pedig arányosan fog.
4 felé fog, de arányosan.
Tehát arányosan.
Így van. Nyilván egyébként ebben szabadon állapodnak meg a gyerekek, vagy szabadon állapodhat meg a gyerekekkel, de alapvetően nyilván az lenne a méltányos mindenki részéről, hogy az örökölt vagyon arányában viselje a közjegyzői költségeket.
Jó, semmi probléma nincs közöttünk, csak azt szerettem volna tudni, mert hogy ők többet örökölnek, hogy akkor ők hogy készüljenek, anyagilag mennyit vigyenek, mert mi a készpénzben kell vinnünk.
Hát szerintem az átutalás is megoldás lenne, de igen, alapvetően az arányosságot tartsák szem előtt.
Jó, nagyon köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönjük. A kedvességüket, viszont hallásra.
Elnézést kérek, azt hiszem, hogy még van egy telefonáló, de hát fél percünk maradt, úgyhogy ő rá most már nem maradt idő, tehát akkor dr. Nagy Zoltánnak köszönöm szépen, hogy ma is itt voltál velem.
Köszönöm a lehetőséget.
Leocki Miriam, Kemény Dániel és Kamasz László segítette elkészíteni a mai műsorunkat, és továbbra is tart a Klubrádió túlélési gyakorlata. Köszönjük szépen az eddigi felajánlásokat, pénzügyi támogatásokat erre. továbbra is nagyon számítunk, hogy tovább tudjunk szólni. Jövő héten érkeznek ingatlanos szakértőink, tehát lehet telefonálni, hogy mennyit ér a lakás, és két hét múlva pedig jön Kaplónyi úr, tehát beázások és fűtés és minden más pedig akkor. Viszont hallásra.
Kulcsra kész. Kárpát-Iván ingatlan piaci műsorát hallották.